Továbbra is Fodorné Molnár Márta, a Magyar Táncművészeti Egyetem rektora van itt velem a stúdióban. Köszöntöm újra!
Köszöntöm én is.
Meg persze köszöntöm azokat, akik éppen most kapcsolódnak be a Szabad Esés műsorába. Az előbb arról beszélgettünk, egyrészt annak apropóján van itt, hogy jövőre indul a Budapest Ballet Grand Prix, amihez fogható mostanában nem volt Magyarországon, nemzetközi szintéren volt, de aztán kicsit átmentünk arra is, hogy mi a helyzet a magyar táncművészettel, milyen a megítélése, mi a helyzet a magyar fiatal táncosokkal, és most az érdekel, hogy a magyar kultúrában jelenleg 2022-ben hol foglal helyet a táncművészet, hogyan értékeli akár a táncművészettel kapcsolatos ismereteket az emberek, mennyire tudnak kapcsolódni hozzá.
Úgy gondolom, hogy a táncművészet ma is kiemelkedő helyet foglal el a magyar kulturális életben, de természetesen vannak különböző közönségrétegek, mert van, akit kizárólag a prózai darabok érdekelnek, van, akiket kizárólag a zenés színház, tehát a musicalek, vagy akár még az operetteket is ide sorolnám, de vannak megrögzött táncrajongók. Na most azon belül is óriási a különbség, mert van, aki a klasszikus baletteket, a hagyományokat, baletteket kedveli, van, aki a legalternatívabb, legelvontabb, vagy legkortársabb darabokat. Tehát nagyon különböző, de én úgy gondolom, és hát a jegyértékesítések is ezt mutatják, hogy a táncelőadások teltházakkal mennek.
Eszembe jut ilyenkor az, amikor még megnézünk egy képzőművészeti alkotást, vagy egy olajfestményt, ami mondjuk van egy, nem tudom, fehér alapon fehér csík, vagy egy fekete csík. Vagy amikor csak egy fehér ugye a textúrával játszó alkotást látunk, és akkor ott felteszik a kérdést, hogy na, akkor ez most mitől művészet? Nyilván erről lehetne, szerintem napokig itt lehetnék és beszélgethetnénk, hogy mi a művészet, de most erre én nem ambicionálnám önt, viszont van ilyen a magyar táncművészetben, hogy kicsit kitértem arra, hogy milyen újítások vannak, hogy bátrabbaknak látom azokat a táncosokat, akik most frissek a pályán, és van olyan pont, vagy van az a pont, ahol azt mondja egy, mondjuk akár ön, az egyetem rektora, hogy jó, ez innentől nem művészet. De mondjuk arról meg van győződve az, aki csinálja.
Hát igen, ez nehéz.
Tehát, ez létezik itt
és
is?
Létezik, és azért ebben van egy nagy szubjektivitás is természetesen, de az igazán komoly alkotások, még hogyha tiszta fehér is az a vászon, és csak a textúrával játszanak, akkor is az megérinti az embert. Persze ez a befogadónak a pillanatnyi lelki állapotától is függ, hogy mi hat rám, mi nem hat rám, de azért nagy vonalakban és nagy tömegekben egy igazán jó alkotás hat az emberekre.
Hát persze, hogy hat, de ugye az a kérdés, hogy vajon mikortól döntheti el azt valaki, hogy ez nem az, aminek látszik.
Hát szerintem ez csak a saját...
Ez a befogadó?
A befogadó, és csak a saját nézőpontjából mondhatja azt, hogy szerintem ez semmi, ez egy nulla a köbön. Mint az egyetem rektorának sokszor meg kell hoznom döntéseket, de ilyenkor általában van egy művészeti bizottságunk, hogy pont ezeket a nagyon szubjektív érzéseket az ember ki tudja küszöbölni. Tehát egy közös döntés azért az már, én meggyőződhetek arról, hogy vagy meggyőződésem lehet, hogy valami zéró és semmi, és ha a másik 15 ember azt mondja, hogy de igen, engem ez szíven ütött, akkor meghajlok előtte.
Oké. Kicsit beszéltünk önről? Igen. 1979-ben végzett, akkor kapta meg a táncművészeti diplomáját, és egészen 2006-ig aktív táncos volt.
Igen.
Az ez sok idő? Gyors fejszámolás, az mennyi?
Több mint 25-27 év.
Igen.
Ezt a Magyar Állami Operaházban töltöttem, és egy csodálatos időszak volt. Én úgy gondolom, hogy az Operaház Balett együttesének az aranykora volt.
Van ilyen egyébként? Van.
Tehát, igen.
Benne lenni nyilván az volt, és ha ma lenne ott, mit mondanám?
Nem tudom. Akkor minden évben az Operaház repertoárja akkor fantasztikus volt. Tehát három nagy lábon állt a nagy klasszikus balettek, az akkori magyar koreográfusok, és a legjobb nyugati így, akkor még ezt így mondták, hogy nyugati, tehát nyugat-európai, vagy az Egyesült Államok beli koreográfusok alkotásaiból. Ez egy fantasztikus, ez ilyen a világ, ez egyedülálló volt a világon, hogy ilyen repertoár volt egy színházban. És hát tényleg nagyszerű művészekkel tudtunk együtt dolgozni, csoda volt.
Önt ki inspirálta, vagy melyik metódus inspirálta? Nem tudom, az orosz balett, a francia balett?
Nekem a Maurice Béjart volt a mindenem. És
kisebb összebe fogadtam volna, de nem tudom miért, azt ne kérdezze.
Akkor kerültek sorban bemutatásra a Béjart művek Magyarországon, és akkor azt gondoltam, amikor láttam a tavaszünnepet, hogyha én egyszer az utolsó sorban táncolhatok, boldog ember leszek. Hát ennél azért szerencsére sokkal több adatot meg, mert a Béjart darabok főszerepeiben táncolhattam, az Ez lenne a halálba, vagy az Opus 5-be, és sok másikba táncoltam, úgyhogy nekem a Maurice Béjart volt az alapmotiváció, hogy én az operaházba kerüljek, mert egyébként az én évfolyamom ment le Győrbe. Ők hozták létre a győri balettet, én voltam a kakukk tojás.
Ő maradt Budapesten?
Igen.
Hogy érezte magát akkor?
Az utolsó év nagyon nehéz volt, amikor én már ezt eldöntöttem. Nagyon nehéz volt a többiekkel akkor együtt dolgozni, de megküzdöttünk, és túléltem azt az évet, és nagyon nehéz volt, amikor először lementem a Győri Balett előadását megnézni novemberben, hogy jól választottam, vagy nem választottam jól, és akkor éreztem, hogy igen, jól választottam.
Miből érezte?
Nagyszerűbb volt a Markó Iván akkor, de én is úgy vagyok, mint ma a fiatalok, hogy nem akartam egy életen át Markó Iván műveit táncolni. És akkor arra nem volt biztosíték, ami egyébként ma már a Győri Balett repertoárja sokkal szélesebb, tehát nem egy koreográfushoz kapcsolódik, de akkor az így volt. És hát azért a Béjarton kívül Balanchint, meg a magyar koreográfusokat, meg a nagy klasszikus balettekbe is szerettem volna táncolni, úgy akkor éreztem, hogy helyesen döntöttem.
És az ön fejében megfordult a nemzetközi karrier?
Lett volna lehetőségem elmenni Hollandiába, amikor itt a szerelem, a magánélet nagyban befolyásolt, hogy itthon maradtam. És nem bántam meg.
Jó, ez lett volna a következő kérdésem. Nem láttam azt, hogy megbántam volna. Szóval, hogy, ahogy beszél róla. Én látom az ön arcát, a kedves hallgatók még remélem hallják az ön arcát. Mi volt a kicsit, nem maragszik, ugye, hogyha kérdezek önről?
Nem.
De úgy látom, hogy nem zavarja. Az érdekel, hogy mi volt az elképzelem önt, hogy ül a Győri Balett nézőterén, és azon gondolkodik, hogy vajon jól döntötte, és aztán úgy dönt, hogy jól döntött. Akkor és ott mennyire volt egyértelmű az ön karrierje? Mennyire látta lépésről lépésre azt, hogy ezt a létrát meg fogja tudni mászni?
Abszolút nem láttam. Abszolút nem tudhattam, mert hát akkor 2 hónapja voltam az operaházban. De mégis azt éreztem, és hát az élet végül is ezt igazolta, hogy jól éreztem.
Hány éves volt ekkor?
19.
Ne! Hát az nagyon, akkor nagyon fiatal volt, igen.
De tudja, fiatalon az embernek nagyon határozott elképzelései hát vannak, az. És sokkal bátrabb.
Meg ösztönösebb.
Igen, amit ma biztos éveket agyalnék, vagy gondolkodnék rajta, az ott akkor a pillanatok döntése volt.
Van az a klasszikus kérdés, hogy volt, amit megbánt?
Nem.
És a klasszikus válasz érkezik. Nem. Nem olyan régóta az egyetem rektora. Ön hogy fogott hozzá ez a feladathoz? Mi volt az ön szeme előtt? Hogyha elképzeli a 19 éves önmagát, hogy akkor mi volt a szeme előtt a saját pályáját illetően, de most más fiatal táncosok pályája fölött kvázi bábáskodik. Ebben a szerepben mi volt az elképzelése?
Úgy gondoltam, hogy nagyon jó, hogyha egy művészeti egyetemnek művész a rektora. Tehát egész másképp tud viszonyulni a feladatokhoz és a dolgokhoz, és valóban sokkal empatikusabb vagyok a fiatalokkal szemben, mint aki ezen nem ment végig természetesen. úgy gondolom, hogy óriási sok lehetőséget tudunk biztosítani ma a fiataloknak. Most csak arról beszélek, hogy létrehoztunk egy karrierirodát, ami nem csak a képzés vége felé járóknak ad segítséget, hanem már esetlegesen a 10 éves belépőt is segít felkészíteni. Nagyon évekig nagyon magukra voltak hagyva a végzős hallgatóink, hogy hova is helyezkedjenek. Egyrészt a bőség zavara volt most, másrészt viszont nem kaptak segítséget. Ebben is próbálunk nekik segíteni. Nagyon sok fellépésünk van, és ami óriási dolog, hogy nagyon sok nemzetközi versenyre küldjük is őket. Tehát azon túl, hogy mi most fogunk egyet létrehozni és megrendezni, pillanatnyilag rengeteg nemzetközi versenyre küldjük, csak egy szám, hogy tavaly 72 nevezésünk történt, és több mint 14 helyezést értek el a gyerekek, ami nagyon jó, vagy most Milánóban, csak most a milánói versenyen 12 díjat hoztak el. És tudja, ez úgy van, hogy persze a gyerekeknek is, a fiataloknak is ez dicsőség, és a megmérettetésen túl egy kitekintés a nemzetközi táncéletbe, de az egyetemnek is egy visszacsatolás, hogy jó úton járunk az oktatásban, vagy merre kell módosítani, mit lehet, és hát egy olyan célunk is van, akár a nemzetközi versenyekre való kiküldéssel, akár a verseny itthoni megrendezésével, hogy a nagyvilág felé közvetítjük a magyar kultúra és a magyar táncművészet értékeit, mert itt óriási értékek vannak, csak nagyon sokan nem tudnak rólunk, úgyhogy próbáljuk most a kommunikáció segítségével a táncvilág térképére fölhelyezni magunkat, hogy ezt ilyen szépen mondjam, de hogy hiába jó valami, hogyha nem tudják. Tehát most ezen dolgozunk nagyon.
Más a lehetőség, vagy mások a lehetőségek, úgyhogy ha akár az online világ rendelkezésre áll. Tehát, hogy ez gondolom egészen más volt, amikor ön volt fiatal.
Persze.
Akkor egyébként hogy csinálták? Hogyan tudták a világ tudtára adni, hogy itt milyen táncoktatás, vagy milyen táncosok vannak?
Hát nem nagyon tudták. Ez a probléma. És akkor ez nagyon sokáig így volt. Ugye ez akkoriban alapból a szerződések kapcsán is ugye volt 3 együttes, vagy 4 együttes Magyarországon, mindenki oda szerződött. Kapcsolatok se voltak, mondjuk a szentpétervári iskolával volt diákcsere, meg oktatócsere, de ma ez sokkal nyitottabb, tehát nincs az az év, amikor ne hívnánk meg külföldi világhírű koreográfusokat mondjuk egy vizsga előadás darabját betanítani, vagy akár csak hosszabb, rövidebb kurzusokra. Tehát a gyerekek alapból bekerülnek a nemzetközi táncélet körforgásába, kapcsolatokat tudnak kiépíteni, és ez óriási előny.
Rektorként mennyire kell mentornak lennie? Az már egy szereptévesztés lenne? Hogyha valaki megbízik önben annyira, hogy kvázi mentorként tekint önre?
Hát azért nem, mert közben a rektorság mellett van évfolyamom, és tanítok is. És hát én úgy gondolom, hogy ezekkel a hallgatókkal én valóban egy nagyon szoros kapcsolatban vagyok, és nagyon személyes, és mindenben még én is kikérem az ő véleményüket, ők is az enyémet. Szóval ez egy nagyon kölcsönös és nagyon jó kapcsolat. Talán ez lehet, hogy ritka, de ez most egy nagyon szerencsés csillagzatállás, hogy ez így alakult.
Szokott még táncolni?
Hát nem nagyon.
Most úgy kérdezem, hogy szokott még táncolni?
Igen, igen.
Akár otthon?
Igen, gyakorolok.
Picit elpirult, azt jól látom. Gyakorol. De ezt nem lehet abbahagyni, ugye?
Ez a fizikai jó érzéshez hozzátartozik. Úgyhogy ez most láttam pont egy filmet a Sylvie Guillemről, aki az egyik a 20. és a 21. század ugye átnyúlt, talán legnagyobb táncos nője volt, és ő is mutatja, egy farmon él, de ott van a balettrúd, minden nap gyakorol. Ezt megszokta az ember 10 éves korától erről. Ez, ha ez nincs, akkor van, ami hiányérzete van az embernek.
Hogyan látja a táncművészet következő 10 évét itt Magyarországon? És egyébként beszéltünk a nemzetközi szintéről is, de most én konkrétan Magyarországot kérdeztem. Mik a legnagyobb kihívások? Inkább így kérdezem.
Az a kihívás, hogy megtalálni egy olyan új koreográfus generációt, akik valóban olyan szívenütő és meghatározó darabokat tudnak létrehozni, ami úgy a közönség, mint az előadó művészek számára komoly élményt jelent. Tehát amikor nincsenek jó alkotók, akkor kicsit halott az egész. Hát persze mennek a dolgok, de igazából, mint például a Maurice Bejar, ugye az akkor megreformálta a világot. Hát stadionokba 70-80 ezer ember előtt lépett föl. Tehát én ma ezt nem nagyon látok ilyen nagyon magával ragadó alkotóművészt. Bízom benne, hogy az egyetemünk koreográfus szakán végzettek közül kerül ki ilyen, de például nálam a klasszikus balett szakirányon is van egy hallgató, aki a tavalyi évben egy olyan koreográfiát csinált, a Mask Off, tehát hogy levennem, amivel nemzetközi versenyeken nyert, és valóban egy fantasztikus darab. Tehát bízom benne, hogy kitermelődnek Magyarországon is olyan alkotók, akik magával ragadó darabokat tudnak létrehozni.
Még egy dolog ugyanide, a világváltozásait a táncművészetben ma könnyű kifejezni? Vagy könnyebb, mint valaha volt? Vagy nehezebb?
Én ezt nem mondanám, hogy könnyebb vagy nehezebb, de megtalálják a lehetőséget. Például múlt vasárnap voltam a Bozsi Kivett előadásán, és egy premierjén, és fantasztikus volt. Az Ivet nem igazán a táncban fejezi ki a mondani valóját, de az összkép, tehát a díszlet, a jelmez és a tánc, és utána elhangzott az előadásban egy szöveg, ami abszolút a mai korra illet, erre a válságra, a megfélemlítésre, a háborúra, szörnyű körülményekre, és utána mondta, hogy ezt nem ő találta ki, ezt a 700 évvel ezelőtti sámánok meg táltosok mondták. Szóval ez döbbenetes volt. Tehát én úgy gondolom, hogy ma is ugyanúgy lehet reflektálni a mai életre, mint ahogy korábban is ezt megtették, már az Isadora Duncan megcsinálta ezt 1900-ban. Szóval, de mindig ezek a jó alkotások, amik valamit kifejeznek, valamit elmondanak, nem úgy, mintha szóval mondanám, mert a táncművészetben pont az a csodálatos, hogy többet tud elmondani, vagy meg másképp, mintha szóval mondanánk. De ilyen alkotások kellenek, hogy a táncművészet topba legyen.
Engedjen meg az egyik utolsó kérdés. Lehet, hogy egyébként itt leszünk még sokáig, de inkább elkezdem lezárni ezt a beszélgetést, jó? Egyszer beszélgettem Vásári Tamással, és megkérdeztem tőle, hogy amikor koncertet ad, volt-e már olyan, hogy elérzékenyült a saját játéka alatt, és akár elsírta magát, és mondta, hogy hogyne, hogy mindig volt. Önnel volt ilyen tánc közben? Megengedhető ez?
Velem ilyen nem volt, de én is láttam a Vásári Tamást, amikor volt a Zeneakadémián egy Debussy est, ahol ő magyarázott, és magyarázatokon keresztül mutatta be a műveket, és a koncert legvégén leült a zongorához, mert addig csak vezényelt. És leült a zongorához, és eljátszotta a Debussynek a Holdfény szonátáját. Hát az olyan volt, hogy ott döbbenet volt. Szóval az olyan megható volt. Szerintem a táncban sokkal, persze vannak emóciók, de annyi mindenre koncentrál az ember, hogy ezt nem engedheti meg magának.
És ezzel egyet is értek, de akkor is. Tehát vannak határok, amiket néha átléphetünk, nem?
Persze.
Szóval ez volt a kérdés mögött. Na jó van, lassan tényleg elengedem önt, és nem faggatom tovább, viszont a Budapest Grand Prix zsűriéről még egy pár mondatot, mert azt viszont elhagytuk, hogy kiket hívnak meg a zsűribe.
Még nem teljes a zsűri névsora, de annyit már mondhatok, hogy a Manuel Legri, aki a Párizsi Operának volt az étoája, és most nagyon sokáig a Bécsi Staatsopernek volt a balett igazgatója, pillanatnyilag pedig a Milánói Scala balett igazgatója, őt hívjuk meg zsűri elnöknek. De emellett lesznek táncművészek, például az Anna Cigánkova, aki szintén táncolt a Magyar Állami Operaházban, és most ő a Holland Nemzeti Balett szólistája, vagy a Japán Nemzeti Balett igazgatója. Tehát egy nagyon széles kört szeretnénk, egy 8-tagú zsűrit, de így, ahogy mondtam, hogy táncművész, koreográfus és együttes vezető is legyen benne, mert így tudják a leghatékonyabban segíteni a fiatal táncosokat.
Hát köszönöm, hogy itt volt.
Nagyon
elmondtam
szívesen.
Mindezt. Örülök, hogy beszélgettünk, meg örülök, hogy megismerettem.
Én is örülök.
Hölgyek és urak, Fodorné Molnár Mártával, a Magyar Táncművészeti Egyetem rektorával beszélgettünk. Hamarosan érkezik Kardos Horváth Janó.